A miskolciak közül bizonyára sokan emlékeznek még a fekete kutyára, amely Weidlik Pál egykori Széchenyi utcai különleges fűszerüzletének címerállata volt. Nos, a fekete kutya, pontosabban annak másolata, 47 év után hazatért, mégpedig a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesületnek köszönhetően. A rendelkezésre álló adatok szerint a fekete kutyát az államosítást követően távolították el, az akkor már évtizedek óta a Weidlik palotában működő üzlet felül, és ezt követően bizonyos Friss úr lilafüredi villájába, annak kertjébe került, majd a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményébe. A kalandos történet részleteibe Reimann Zoltán, a Tükörkép Egyesület egyik alapítója avatja be hallgatóinkat.
Ugye amikor elkezdtem foglalkozni Miskolc helytörténetével, az egyik első állomása volt a Weidlik palota, illetve Weidlik Pál, na, legyen inkább a második állomása, és én ezt a fűszerüzletet is tanulmányoztam, és ez egy nagyon érdekes bolt volt, ugye? És maga a fekete kutya is egy érdekes címerállat. Arról is sokat olvastam, hogy abban az időben a fekete kutya az nagyon sok ilyen fűszerüzletnek volt a cégére. Azt viszont nem tudtam, hogy ez a különleges címerállatunk, ami Miskolcé volt mindig, az még megvan, hanem ezt tavaly tavasszal tudtam meg, hogy megvan, és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban található. Én azonnal felmentem, megnéztem, akkor még nem volt egyesületünk, és sajnos hát egy kicsit olyan felemás érzésekkel távoztam, mert olyan helyen áll a múzeumban, amelyik nem méltó neki szerintem. Tehát a kis sarokban, felirat és címke nélkül. És akkor vetődött fel bennem, hogy ezt haza kéne hozni Miskolcra, mert itt biztos, hogy nagyon megbecsülés övezni. De aztán ugye én akkor, mint egyedül, nem sok mindent tudtam ezért tenni, és ugye arra is felhívták a figyelmet ott, hogy végleg nem adhatják ide a cégért, mert az a múzeum tulajdon a törvényének szabályozva van, hanem csak maximum 5 évre adhatják kölcsönben, azt is csak egy múzeum számára, vagy egy ilyen országos vagy állami szervezet számára tudják kölcsönadni. Úgyhogy ennyiben maradt a dolog, majd amikor január környékén elkezdtünk mozgolódni úgymond a Tükörkép Egyesülettel, akkor én ezt a többieknek ezt a témát ezt be is dobtam rögtön, és ők örömmel vették ezt, és a támogatásukról biztosítottak, újra felvettük a kapcsolatot a múzeummal. Akkor már ugye arra gondoltunk, hogy egy hiteles másolatot fogunk készíteni róla. Az volt a kérdés, hogy kapunk-e rá engedélyt, de korrektek voltak a múzeummal, nagyon rendesek voltak, és tényleg minden támogatást megadtak ezügyben, pedig jó nagy koszt csináltunk ott egyébként, amikor volt a másolatvétele, és sikerült ezt a mintát levenni, és hazahozni a másolatot szerencsére.
És mekkora előkészítő munka kellett? Tehát onnantól kezdve, hogy rábukkant a nyomára, hogy megvan, ott van a múzeumban, mennyi idő kellett még ahhoz, hogy ide megkapják Miskolcra?
Tulajdonképpen egy gördülékenyen ment. Volt nekem egy előző levelezésem a múzeummal, amikor még nem voltam az egyesület tagja, akkor már ugye megpuhítottam úgymond a terepet, és amikor az egyesülettel felvettük a kapcsolatot, rögtön rábólintottak erre a másolatvételre, és akkor már csak az időpontot kellett tulajdonképpen leegyeztetni velük. Persze onnantól kezdődött a munka másik része, hogy keresni egy olyan csapatot. Tehát először is nem tudtuk, hogy hogyan legyen az egész, tehát hogy vegyünk róla egy gipsz mintát, és ezt öntsük ki, vagy más úton módon. Végül is az lett a vége, hogy egy ilyen profi 3D-s szkenelős gárdát béreltünk fel, vagyis őket bíztunk meg a feladattal, és egy ilyen tényleg nagyon különleges eljárás volt. Egy ilyen krétás, olajos anyaggal fújták be a kutyát. Na akkor volt az igazgató helyettes úrnak, láttam az arcán, hogy nem biztos, hogy jó volt, hogy rá bólintott erre a dologra. Pontról pontra egy ilyen lézeres, olyan volt, mint egy hajszárítóval, ha körbe jártuk volna. Pontról pontra tűnt fel a laptopnak a monitorján ez a fekete kutya, nagyon érdekes volt egyébként. Na az a része, hogy velük egyeztettünk, az nagyon időigényes volt, és össze kellett hozni tényleg, hogy minden klappoljon, fel tudjunk menni, ott legyünk, stb. Hát utána már gyakorlatilag csak arra kellett várni, hogy kész legyen a kutya, mert ugye 3D-s nyomtatással készült, de az is több részletben. Tehát egy ekkora kutyát nem tud egyben kinyomtatni, egy 3D-s nyomtató nem erre van kitalálva, úgyhogy azt hiszem talán 8 darabból vagy 10 darabból van a mi kutyánk most, amelyik most ott már nálunk van egyelőre az egyesületnél.
Hol lesz a végleges helye a fekete kutyának? Mert ugye a Miskolcváros napján már találkozhattak vele a miskolciak, de mi lesz a végleges helye, erről születette már döntés?
Egy évre, úgy tűnik, hogy április 30-ig a Világbéke kávézóban lesz mindenképpen. A pontos helyét is meghatároztuk már, utána viszont szeretnénk a helyére visszatenni. Nem ezt a másolatot, ugyanis ennek az anyaga azt nem engedi meg, hogy azt kitegyük ugye az eső és az egyéb környezeti hatásoknak, mert ez ilyen műanyagszerű anyagból van, hanem majd egy talán bűkőből fogjuk kiönteni ezt a, még egyszer ezt a másolatot, és akkor az fog visszakerülni a jelenleg azt hiszem a Sportfaktori nevezetű bolt van ott, és annak a kis konzoljára, a kis helyére, ahol volt az eredeti fűszerbolt. Legalábbis ez az eredeti tervünk, reméljük sikerül megvalósítani.
És ugye alapítottak egy díjat is ennek kapcsán, erről mesélne egy kicsit?
Igen, a Weidlich Pál kereskedelmi és vendéglátó nívódíjat alapítottuk meg, amelyet idén át is adtunk először. Az Oszlánci Rékának a Krepi Palacsintaház alapító tulajdonosának. Ezzel az a tervünk, ezzel a díjjal, hogy egy olyan minőségi vendéglátókat, szolgáltatókat fogunk össze, akik érdemesek arra, hogy Miskolcot képviseljék, és tényleg a minőség a kulcsszó ebben az egészben, tehát őket próbálnánk összefogni ezzel. Érdekesen alakult egyébként ez a dolog, mert ugye próbáltuk ez emiatt a Weidlich Pálnak az örököseit is felkutatni, és sikerült.
És hol élnek ők most?
Argentínában az egyik részük, a másik részük pedig itt Nógrádban, illetve talán már Pest felé vannak. Az a szál még nincs teljesen felderítve.
És mit szóltak ők ehhez az ötlethez? Mert hogy láttam az oklevelet, amit ugye az idei nyertes kapott, és azon ott van, hogy az ő hozzájárulásukkal engedélyük el valami ilyesmi a szövegben.
Igen. Hát ők nagyon örültek ennek a dolognak egyébként. Tehát úgy történt a dolog, hogy beszéltük, hogy na most, ha megalapítunk egy díjat, akkor valószínűleg meg kell keresnünk az örökösöket, és az ő hozzájárulásukat is kell ahhoz kérni, hogy ez működjön ez a dolog, és hogy minden rendben legyen. Hát akkor kezdjük el kutatni. Hát én úgy voltam vele, ugye Weidlich Pálnak 3 gyermeke volt. Az első gyermeke az nagyon korán elhunyt, ő még nagyon fiatal volt. A másik gyermek az orosz fronton halt meg, 43-ban vagy 42-ben. A harmadik gyermeke Ida, pedig a második világháború után eltűnt. Tehát nem volt egyszerű helyzet. Én a László fia, aki elhunyt a háborúban, úgy gondoltam, hogy akkor ott a sztorinak vége, tehát, hogy ugyan feleségül vett egy hölgyet, de úgy gondoltam, hogy annak nincsen folytatása, és ott el is zárult a család, de nagyot tévedtem itt is. A másik vonal volt, amit fel tudtunk göngyölíteni először egyébként, az Ida a Demes Ferenchez ment férjhez. Ő egyébként Miskolc polgármester is volt egy rövid ideig, ő nyilas volt. És ugye a történelemkönyvekben annyi volt, hogy a második világháború után a Demes Ferenc eltűnt. A levéltár segített ebben, ők mondták, hogy nekik van bizonyos, tehát találkoztak, hogy nem is tudom pontosan, hogy volt, hogy az Idának az egyik fia, ő az egyik ilyen családfakutató oldalon próbált keresni rokonokat, és sikerült is felvenni vele a kapcsolatot egyébként, akkor tudtuk meg, hogy nagyon sokáig élt a Weidlich Ida egészen 2009-ig, tehát Argentínába kötöttek ki végül is a család, és ami nagyon érdekes, hogy Francesco Demessel vette fel az egyik kollégám a kapcsolatot, beszélt róla, meg mutatta, hogy mi, hogy merre, hogy miket mondott, és hogy milyen élményei vannak a Weidlich családdal kapcsolatban, és mondta, hogy átküldi a levelet. Hát oké, jó. Átküldte a levelet, és akkor láttam, hogy ők magyarul leveleztek. Én nem tudtam, hogy ők magyarul leveleztek. Ugye Francesco Demes, ő 49-ben született, már Buenos Airesben. És ugye ezt elmondta, hogy ő nem csak, hogy ő tud magyarul, a testvére is, illetve a fia, a gyermekei és az unokái is. Tehát gyakorlatilag az egész familia. Azt azért tudni kell, hogy a Demes az egy ősi erdélyi nemes család volt, tehát valószínűleg a gyökereket ápolták, de akkor is nagyon meglepő szerintem, hogy több generációs család is így ennyire ismeri még a nyelvünket, illetve a kultúránkat. És ők mondták egyébként, hogy a másik ág, a Lászlónak az ága is él, és egy Weidlich Gizella nevű hölgy is. Sagotarjánban mennyasszonyi ruha kölcsönzője van, azt hiszem egész pontosan, de ezt a szállon még nem indultunk el. Az ő sorsuk egyébként elég tragikusan alakult. A Lászlónak a felesége egyébként az Árva Pálnak volt a lánya, aki egy híres miskolci főépítész volt, és most is talán 50-60 épület is van Miskolcon, amit ő tervezett. És hát nagyon rossz lehetett. Ugye a háború után tőlük mindenüket elvették, és Ózdra kerültek, egy melléképületben laktak az Árva Pálnak a feleségével, akkor már nem élt az Árva Pál. Tehát egy melléképületben, és az ózdi kohászatban dolgozott 20 évet a Weidlich Lászlónak a felesége. Tehát azért az egy óriási tragédia, vagy sok lehetett, amikor ugye a Weidlich palotából az ember egy melléképületben találja magát, és utána 20 évet még lehúzza a gyárban. És szerintem nem is érdemelték ezt meg, ezt a bánásmódot, mert Weidlich jól bánt az emberekkel, illetve ott segített, ahol tudott. Na mindegy, ez egy másik történet, szóval ők is megvannak, tehát a Vejlik Lászlónak a családja is megvan, és ha jól tudom, a Salgótarjánból pedig Pest felé vezetnek a szálak. Tehát megtaláltuk őket, és sikerült valamennyire felgöngyölíteni ezt a dolgot is.
Mennyire vannak ők tisztában a család múltjával? Tehát a Vejlik Pál emlékét őrzik? Tudják, hogy ki volt ő? Vagy esetleg tudott nekik újat mondani?
Igazából a Francescóék, ők tudják, ők voltak is itt Magyarországon, és még voltak a Vejlik palotában is, sőt az egyik házban állítólag még Vejlik Pálnak, az egyik lakásban a Vejlik Pálnak a régi széke is megvan még. Nem egyszerű kommunikálni velük, mert hát nem élnek internetes életet, illetve nehezen válaszolnak, a kollégám nekem sikerült felvenni velük a kapcsolatot, de most legutóbb nem olyan régen írtak újra, és a Vejlik Hídának megvan a naplója. Az egy olyan helytörténeti kincs lehet, csak hát ugye lehet, hogy vannak benne olyan személyes dolgok, ami miatt nem fogják ezt velünk megosztani, de hát azon leszünk, hogy hátha.
De azért elkezdődtek a tárgyalások.
Elkezdődtek a tárgyalások. Most éppen egyébként, amikor az újságban benne volt ez a Vejlikes cikk, amiben benne voltam, rengetegen kerestek egyébként, és egy úriember is felhívott, akinek a feleségének az édesapja volt a Vejlik Pálnak az első számú segédje. Olyannyira kedvelte, hogy még Grázba is kiküldte 3 hónapra tanfolyamra. És rengeteg értékes képet, illetve anyagot tudott nekünk mutatni, még a Vejlik porcelánt is láttunk, ami megvan még nekik, illetve a különleges képek a mostani ügyet a Vejlik villáról, ami kim volt a Lilafüreden, a tókert, olyan személyes képek a Vejlik párról és a feleségéről, illetve a bent a fűszercsemegében is olyan képek voltak, hogy amik tényleg egyedülálló. És ezt szeretnénk most elküldeni a Francescónak, és akkor hát, ha ő is egy kicsit úgy áll hozzá, hogy hát, ha kölcsön adja egyszer majd azt a naplót, ha esetleg Magyarországra látogat, vagy nem tudom, tehát igen, ez jó lenne, hogyha... Szóval az a lényeg, hogy mi a Francescóval beszéltünk sokat, azt tudom, hogy ők tisztában vannak vele, képben vannak vele, hogy ki volt az a Vejlik Pál, és hogy milyen értéket képviselt. A Salgótarjáni, a Lászlóféle ággal még konkrétan nem beszéltünk, és nem tudjuk. Ezeket is onnan tudom, ezt az ózdi sztorit, hogy e-mailben írtak rám egy ismerőse, aki ott lakott mellettük konkrétan Ózdon, és akkor ő írt rám, hogy igen, ő tudja, meg szeretné majd, hogyha még többet tudunk, akkor majd még írjak neki, meg stb. De érdekes, hogy nagyon sokan kerestek fel ez ügyben.
Lassan már egy kalandregény lapjai íródnak itt most a stúdióban, úgyhogy én elképedve hallgatom, és azt azért szeretném visszaadni a hallgatóknak, hogy tényleg mennyi információ, adat, név van a fejében, és mindenről csillogó szemmel mesél. Melyik részét élvezte ennek a munkának? Ezt a kutatást, amikor fel kellett deríteni, fel kellett kutatni a családot, illetve ennek az egésznek a hátterét?
Az egészet tulajdonképpen. Amikor az ember ugye meglátta a fekete kutyát is, az is egy óriási élmény volt, amikor először szemtől szembe álltunk a múzeumban Budapesten, meg amikor a mintavételt is levettük róla, az is egy óriási dolog volt, vagy amikor már átadtuk az első díjat, vagy amikor magát megláttam a másolatot, amikor ott volt már előttünk, és ott van most egy kis üveg kalitkába, aztán hát, ha majd most nem sokára már helyére kerül, vagy amikor tényleg a kiskutyákat, mert ugye gyártottunk egy ilyen 7 cm magas kiskutyákat, egy kis ilyen brosúrával, ilyen összegzéssel, hogy ki is volt az a Vejlik Pál, mi volt a fekete kutya. Amikor azokat is kezembe fogtam, vagy megnéztem, de tényleg ez, hogy amikor megláttam, hogy magyarul írt a Francesco Demes, vagy amikor mondjuk pontosan így leírta ez a hölgy, akit mondtam, ez az ózdi hölgy, hogy kihez ment férjhez a Lászlónak a lánya, és akkor a Facebookon megtaláltam ennek a mai leszármazottját, ennek az úriembernek, be tudtam azonosítani. Úgyhogy még sok feladat van, de mindegyik nagyon, nagyon élvezetes volt minden része.
Arról már szót ejtettünk, hogy hogyan került vissza a fekete kutya, a legendás Vejlik Pál fűszerüzletének címerállata, illetve annak másolata Miskolcra. Most azokról az internetes felületekről is beszélünk, amelyeket szintén Reimann Zoltán jegyez, és a helytörténet iránt érdeklődőknek igazi csemegét jelent.
A Facebook oldalon volt először. Úgy indult, hogy én Miskolc helytörténetével, hát olvastam rengeteget róla, és el akartam kezdeni kutatni is. És azt mondták többen, hogy milyen jó ötlet az, hogyha van egy Facebook oldal, és akkor elmegyek valahová, és azt mondom, hogy nekem van egy ilyen oldalam, és akkor kutatok, és azt meg fogom osztani, és akkor sokkal szívesebben fognak fogadni engem. Majd, jó, gondoltam, akkor csinálok egy Facebook oldalt, felraktam ilyen képeket, fotózgattam, aztán írtam, hogy majd lesz ez, meg az. És ugye 3 témakör volt, ami érdekelt a legjobban az Avasi templom, a miskolci görögség és a Bató legenda. És hát ezeket szépen be is jártam, meg is írtam róluk egy ilyen kis összegzést, tehát elég bénácskára sikeredett. Nem, mint hogyha most annyira nagy író lennék, vagy cikkíró lennék, de azok még tényleg nagyon kezdetlegesek voltak. De ennek ellenére nagyon sokan olvasták, és eltelt egy jó pár hónap, és írtam még egy jó pár ilyen kis bejegyzést, és mondták, hogy szerintük ezt jó lenne blog formába önteni, és akkor még több emberhez eljutna, mert ugye a Facebookos szerkesztés az bizonyos korlátokba ütközik, tehát nem lehet úgy megosztani, nem lehet úgy szerkeszteni, nem lehet úgy beilleszteni a képet. A blogon pedig mindez nagyon egyszerű. És akkor határoztam el, hogy akkor indítok egy ilyen blogoldalt, és amikor elkezdtem már mert először ilyen kis bejegyzések voltak, ez a három nagy témakör volt ilyen nagyobb cikk, a többi ilyen picike volt, és amikor elkezdtem már ilyen komolyabb cikkeket írni, akkor meglepődtem rajta, egyébként pont a születésnapomon volt az első, amikor felrakták az Indexre a koronavasszálló története című írásomat, és elolvasták 6000-en, és akkor úristen, itt teljesen leidaltam, hogy ez, hogy ennyi embert érdekel is országosan. És azóta tart ez a dolog, tehát ez gyakorlatilag 2017 vagy 6, tehát nyáron volt júniusra, azt hiszem 3 éve volt, és azóta tart ez a dolog. És egyre...
Mondjuk el azért a Facebook oldal, illetve a blog címét, hogy akit érdekel tényleg Miskolc helytörténete, ezek az írások hol lelhetnek önre?
Ez a miskolcisemelvenyek.blog.hu, illetve a Facebook oldalamnak a címe a Szemelvények Miskolcváros történelméből, vagy történetéből, és a YouTube csatornám is van, Reimann Zoltán néven, ott is megtalálható vagyok. Illetve a Tükörkép Egyesületnek is van Facebook oldala, jelenleg csak ott vagyunk megtalálhatóak, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület Facebook oldala.
Egyáltalán honnan ez a vonzalom a helytörténet irányába? Ugye van egy civil foglalkozása is, és ez a munkán túl van, amikor ezzel foglalkozik.
A történelemmel én nagyon régóta foglalkozom, de azt is csak ilyen amatőr módon, tehát gyakorlatilag ilyen 20 éves korom óta. És valamikor 5 évvel ezelőtt jött ez az ötlet, hogy én komolyan elkezdek foglalkozni Miskolc történetével, akkor olvastam el először ezt a 5 kötetes Miskolc története című könyvet, amit a rengeteg Dobros István szerkesztett, de ugye gyakorlatilag az összes meghatározó miskolci helytörténész, régész történész írt
az
bele.
Az nem egy könnyű olvasmány, igen, ha megenged ennyit.
Igen, az nagyon, tehát másfél évig tartott, amíg sikerült ezen átrágódnom. Volt olyan fejezet, amikor ilyen 2 perceként kerestem, hogy mit is jelentenek a szavak benne. De megérte már csak azért is, mert adott egy olyan alapot, ami gyakorlatilag egy ilyen Miskolc egyetemes történetével kapcsolatban, ami most is nagyon segítségemre van, és adott egy olyan lökést, ami arra biztatott, hogy ezt tovább kell folytatnom. De hogy konkrétan, hogy mikor és hogy jutott eszembe, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, arra nincs ilyen konkrét magyarázat, csak az volt, hogy nekem ezt kell, és ezt kell csinálnom.
És azóta született egy könyv is, ugye? Itt van most pont előtte, Miskolca várad az életed. Ez a blog anyagaiból szemezget, vagy attól azért több?
Igen, a blog anyagaiból van szemezgetve, de azért több. Mert át is van szerkesztve, máshogy van írva. Illetve könyvnél azért jóval pontosabban át, nem azt, hogy jóval pontosabban, még 3-4-szer átnéztem a dátumokat is. Tehát, és ennek ellenére is volt benne hiba persze, tehát ennek ellenére is volt javított kiadás, de nagy részt azért pontos információk van benne, tehát azért arra figyeltünk, vagy figyeltem, hogy a blogon is figyelek arra, nagyon egyébként összer átnézem a dátumokat, de óhatatlan, hogy becsúszik egy-két hiba akkor is, de arra figyeltem, hogy minél kevesebb legyen benne, minél kevesebb hiba legyen benne.
Visszatérve meg egy kicsit a Tükörkép Egyesületre, egy viszonylag friss egyesületről van szó, ha jól tudom, évelején alakultak. Mit határoztak meg célként, vagy tevékenységi körként, hogy mi az, amit szeretnének elérni, milyen célt tűztek ki?
Célunk az, hogy egy ilyen Miskolc marketing tevékenységet folytassunk, és az aktuális városvezetéssel együtt működve. Tehát az a szlogenünk, hogy a miskolci TK város partnere. Tehát tulajdonképpen tényleg az, hogy minél jobban erősítjük a miskolciság érzést az emberekben. Ez lehet egy cégérrel, lehet egy történettel, lehet egy közönségtalálkozóval, mert most éppen ugye volt már egy közönségtalálkozónk, most lesz még egy. Ugye nem nekünk, hanem szervezünk. Az Urbex Hungary csapatának szerveztünk a kilátóba nem olyan régen egyet, illetve most a, nem tudom, ezt titok egyáltalán, nem mondhatom, hogy a Spider mentő csapatnak lesz egy találkozója hamarosan, meg ezt nem tudom pontosan, hogy titok-e, de szerintem amúgy nem. Tehát a Spider mentő csapatnak szervezünk egy találkozót, egy közönségtalálkozót, A következő projekt az az, hogy a régi gömbös játékboltnak a gömbjét szerezzük vissza, vagy egy másolatot tegyünk vissza a helyére.
És ezzel hogy haladnak? Azt el lehet árulni, hogy hol tart most ez a projekt?
Egyelőre nem tudtuk felvenni még annyira a kapcsolatot azzal, akinek a tulajdonában van ez a gömb, de már a háttérsztorit már tudjuk, hogy hogy került oda, miként került oda. Úgyhogy az a része megvan, de még sok munka vár ránk abban is, illetve nagyon sok tervünk van. A következő városnapjára egy olyan projektet gondoltunk ki, ami szerintem a fekete kutyát is überelni fogja.
Jaj, ez nagyon titokzatosan hangzik. Valamit azért elárul?
Sajnos nem vagyok rá felhatalmazva, hogy bármit is eláruljak róla, de már szeptemberben meg fognak kezdődni a munkálatok. Ez ügyben, mert ez egy keményebb, ez egy hosszabb projekt lesz. És akkor már szerintem hamarosan, akkor már a október, november, december környékén már biztos, hogy többet el fog tudni mondani róla.
Több ilyen jelképe vagy nevezetessége volt Miskolcnak, például a villanyrendőr, amit még szóhasználatban mindig ugye használunk hely megjelölésként. Ez esetleg felmerült, hogy ezzel valamit kezdeni?
Igen, felmerült. Felmerül sok ilyen emblematikus épület vagy helye, illetve mindenféle ilyen dolog, igen. Felmerült a villanyrendőr is, de sok egyéb más is, úgyhogy azon vagyunk, hogy ezeket visszahozzuk, ezeket az értékeket Miskolcra.
Ugye már a miskolci farsang idején is volt egy projekt, amit megvalósítottak, az mi is volt?
Igen, ez volt az első projekt, akkor még nem is voltunk egyébként hivatalos egyesület, volt papírunk róla, de az volt az első. Ez egy ilyen képkeret volt a Városház téren, egy ilyen kis megdöntött kék képkeret, ugye ez az egyesületünknek a színe, ez a kék szín, és lehetett benne fotózkodni, ez fel volt állítva a Zavas felé, és bárki fotózkodhatott benne, itt volt egy nyereményjáték, stb. És nagyon jól sikerült. Maga a nyereményjátéktól többet vártunk, hogy többen küldik majd be a képeket, de ugye hát nem volt megfelelően promózva még, illetve rengetegen fényképezkedtek benne. Tehát nagyon kevesen küldtek be, mert nem is nézték meg, hogy ezt bizony, ezzel komoly díjazása van ennek a dolognak. Abból a szempontból nagyon sikeres volt, hogy lépten nyomon, akárhol néztük a Facebookot, tele volt ezekkel a képekkel, ezekkel a képkeretes képekkel, viszont kevesebben küldték be a nyereményjátékra ezeket, nem töltötték fel, de nagyon sikeresnek ítéltük, és elsőre szerintem tök jó volt, meg maga az ötlet is nagyon jó volt szerintem, és főleg nem egy hagyományos képkeret volt, hanem egy ilyen döntött képkeret volt, és rögtön mindenki kiszúrta szerintem, aki a Városház téren járt. Attól féltünk egyébként, hogy akkor a tömeg lesz, hogy feldöntik ezt valahogy, úgyhogy megpróbáltuk lerögzíteni, mennyire csak lehetett, de azért meg nagyon nagy szél is volt egyébként a Beárok a farsang alatt. Úgyhogy délután járkáltunk ki, hogy ellenőrizzük, hogy stabil-e az a szerkezet, nagy már valakire ott rádöljön, vagy valami. Igaz, Niketszálból volt nagy rész, de azért meg voltak erősítve ilyen fa támaszokkal, és azért az nem lett volna jó, hogyha eldől.
Itt mi volt a cél? Az, hogy Miskolcról legyen sok-sok kép a közösségi oldalakon?
Igen. Az volt a cél, hogy hát tulajdonképpen, hogy mindenhol viszont lássuk ezeket a képeket, és minél több ember örömmel álljon be, mert ugye konkrétan az Avas alatt, hogy biztos sokan fényképezkednek amúgy is a Miskolc feliratnál, de hogyha van egy ilyen ösztönzés, egy ilyen képkeret, akkor egy egész család beláll, könnyebben, többen fotózkodnak, és ezeket megosszák, akár az ismerőseik, akárki látja, és akkor azt is látja, hogy milyen szép, milyen jó. Én is akarok egy ilyet, hol fotózkodtatok, miért fotózkodtatok, ha netán mondjuk egy nem Miskolc ismerőse látja, hogy úristen, milyen jó ez a kép, ez hol van, nálatok van, akkor megnézzük, ellátogatunk oda. Tehát ez is ilyen Miskolc marketing tevékenység volt tulajdonképpen, ez volt az oka annak, hogy ezt a keretet felállítottuk, illetve elkészítettük.
Meg lehet ezt még ismételni? Lesz még ez a képkeret valahol felállítva a városban?
Igen, meg lehet. Úgy volt, hogy legutóbb is volt egy ilyen civil nap, amikor a kutyát mutattuk be. Úgy volt, hogy akkor is felállítjuk, de aztán technikai okok miatt nem vittük ki, és jobb is, hogy nem vittük ki, mert egy kicsit zavar volt ott az Erzsébet téren, nem is tudtuk volna felállítani, de biztos, hogy lesz még alkalom, hogy lesz ez a képkeret a városnak több pontján is egyébként majd. Tervünk van vele, mi megvan, és fel fogjuk még állítani.
Köszönöm szépen a beszélgetést, rengeteg izgalmas dolgot hallottunk Miskolc múltjáról és jelenéről, meg az egyesület működéséről. Azt gondolom, hogy fogunk még beszélgetni. Lesz témánk bőven. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Reimann Zoltánnal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület egyik alapítójával, valamint a Miskolci Szemelvények blog írójával és a Szemelvények Miskolcváros történelméből Facebook csoport üzemeltetőjével beszélgettünk.